Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Sokkal egyszerűbben lehet majd belépni az állami weboldalakra, például a magyarország.hu weboldalra, az Egészségablak vagy a ESZJA felületére a szeptemberben induló digitális állampolgárság programmal, közölte a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba az alkalmazás előnyeit ismertetve kiemelte, hogy az alkalmazással igazolhatják személyazonosságukat, nem kell magukkal vinniük a személyi igazolványt. Elérhetjük, letölthetjük és hitelesítve továbbíthatjuk a személyes és a gépjármű adatokat. Lehet majd időpontot foglalni a kormányablakba, és a telefonról egyetlen gombnyomással igényelhető majd erkölcsi bizonyítvány, sorolta az államtitkár. Az építési és közlekedési miniszter rendelete alapján 2024. szeptember 1-től változik a jogosulatlan úthasználat után fizetendő pótdíjak és pótdíj különbözetek számításának módja. A megváltozó díjrendelet alapján E-matrica nélküli közlekedés esetén az alappódi 60 napon belüli befizetésnél mértéke a D1 díj kategóriára érvényes éves országos E-matrica árának 45%-a, míg az emelt pódi 60 napon túli befizetésnél mértéke a D1 díj kategóriára érvényes éves országos E-matrica árának 155%-a lesz az említett időponttól. A magyar kormány 5 pontos közlekedési akciótervet hirdetett, jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a Tárca sajtótájékoztatóján, a közlekedési infón Budapesten. Elmondta, az akcióterv alapján a kormány megváltoztatja, megreformálja és átalakítja a magyar közlekedés rendszerét a szolgáltatások színvonalának növelése, az elégedettség erősödése érdekében. Az 5 pontos akcióterv része az utasok jogainak garantálása, a vasútépítés, a járműbeszerzés, az utaskomfort fokozása és a MÁV ZRT új vállalattá szervezése. Katolikus óvoda nyitja meg kapuit szeptembertől Debrecen északnyugati részén. Átadták az új kertben a megtestesülés templom mögött található óvodát. A Szent József óvoda tagintézményében 4 csoportszobában 100 gyermeket tudnak fogadni. A tartós hőség miatt sok belgyógyászati, kardiológiai beteget kell kórházba szállítani, közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Györfi Pál elmondta, sok beteg kerül kórházba a kánikulában. A mentők eset száma az átlagos 3500 helyett 4000 fölé emelkedett. A szóvivő fontosnak nevezte, hogy a kockázati csoportba tartozó szívbetegségben, krónikus belgyógyászati betegségben szenvedő emberek panasz esetén időben forduljanak házi orvosukhoz, kövessék tanácsait, hirtelen, súlyos rosszullét esetén pedig hívják a 112-es segélyhívó számot. Szeptembertől egy most megjelent kormányrendelet tervezet értelmében tilos lesz bevinni az iskolákba olyan tárgyat, amely a tanulást akadályozza, vagy a diákok testi épségét veszélyezteti, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence azt írta, társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány az iskolákba be nem vihető, illetve korlátozottan bevihető tárgyakról szóló jogszabálytervezetet. A javaslat szerint szeptembertől tilos lesz olyan tárgyat az iskolába bevinni, amely a közbiztonságra veszélyes, amelyet a büntető törvénykönyv, illetve a szabálysértési jogszabály tilt, valamint amely 18 éven aluliaknak nem értékesíthető. Nem tiltott, de használatukban korlátozott tárgyak lesznek a mobiltelefonok és más okos eszközök.
A jogszabály betartásáról az iskolának kell gondoskodnia. A pedagógus ezért jogosult lesz a jogszabály betartásának ellenőrzésére. Híreink végén az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyből napközben helyenként késő délutántól délfelől már nagyobb számban lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél csak zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 39 fok között valószínű. Késő estére 22 fokig hűl le a levegő.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Mai műsorunkban Mackó Mária, magyar örökségdíjas népdalénekessel beszélgetek életéről és munkája szeretetéről. Az önéletrajzába tekintek, és azt olvasom, augusztus 15-én, nagy boldogasszony ünnepén látta meg a napvilágot a Galgamenti Turán. Születésnapja és keresztneve is ugye a Mária, mind a kettő a szűzanyához, a mennyei királynéhoz kötém. Ez a kapcsolat azt hiszem, hogy nem tekinthető véletlennek, már ez sem véletlen.
Hiszem azt, hogy semmi sem véletlen az életünkben, nem születünk véletlenül oda, ahová, és akkor, amikor, és nem születünk véletlenül azokhoz a szülőkhöz, akik majd életutunkon terelgetnek minket. Én nagyon boldog vagyok, hogy édesanyám 38 évesen, harmadik gyermekként felvállalt engem, két fiú után, és valahogy ő is mindig érezte, hogy kislánya születik. És azt mondta, hogy a bábasszony eljött hozzánk, én vagyok az utolsó gyermek, aki a házban született még a szülői házban. Eljött a bábasszony, elimádkozták az úrangyalát, előtte viszont jól laktak rétesvel, szó szerint így mondta az édesanyám, és azután megszülettem. Ez turai búcsú napja volt, tehát este 7 óra 10 körül, és hát ez egy akkora élmény volt számára is, mert a bábasszony személyében, Lidike néni személyében egy olyan csodálatos, kisugárzású embert ismert meg és kapott, akit én azóta is nagyon-nagyon tisztelek, és hát sajnos most már csak a temetőben tudok vele találkozni, viszont hát tudom, hogy nem ott van a lelke, de a temetőben mindig felkeresem a sírját, és nekem ő olyan, mint a pótanyám.
És nem véletlenül választották önnek a Mária nevet sem.
Nem, édesanyám Zsuzsannát szeretett volna, amíg nem tudta, hogy nagy boldogasszony napján fogok megszületni, de úgy látszik, hogy ez is az égiek ajándéka, és én ezt boldogan viselem. Nagyon-nagyon örülök neki.
Az énekléssel gyermekkorában elkezdődött már a kapcsolat, tehát szerette az énekórát, járt különböző zenei különórákra. Így kezdődött ez valahogy?
Én még az a szerencsés ember vagyok, aki ebbe a hagyományba beleszületett, amíg élő hagyományból tanulhattam el az énektechnikát és a dallamkincset. Úgy áradt a házunkban az ének, akár a szeretet. Tehát volt kitől, és főleg volt mit megtanulni, és a kicsi gyermek mindent átereszt magán, nem szelektál, legyen az imádság, egyházi ének, népének, vagy népdal. Tudom, nagyon sok tolfosztó és családi összejövetel disznótól lakodalom alkalmával önfelett mulatások közepette csodálatosabbnál csodálatosabb kincseket örökítettek át nekem a szüleim. Édesanyám gyönyörűen énekelt, ellentétben az édesapámmal, aki szintén és a Gyöngyös Bokrétának tagja is volt. És valahogy mindig énekelni szerettem volna, és mindig énekeltem, tehát szerintem előbb énekeltem, mint ahogy beszéltem. És volt a faluban, mert mindig kell, hogy legyen egy olyan tanárbácsi és tanárnéni, tanítónéni, aki felfigyel az ember hangjára, lelkére, szívére. Így volt az én Fekete Laci bácsim, akiről sosem felejtek el emlékezni. Kántortanító is volt, és neki a felesége volt babanéni, az én tanítónénim, elsős tanítónénim, és ők korán felfigyeltek arra, igazából Laci bácsi, hogy nem csak szép hangom van, hiszen én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek van gyönyörű hangja, hanem valami plusz töltetet láttak bennem, ami errefelé sodort engem. És ez annyira szoros volt ez a kötelék, természetesen nagyon szerettem Laci bácsit és Baba nénit, és már csak a személyük miatt is nyilván sokkal erősebb kötődés volt aztán a zene felé, de minden más is érdekelt engem. Sportoltam, kézilabdáztam, atlétizáltam, rajzoltam, nagyon szerettem a magyar irodalmat, a történelmet, és én azt gondoltam, hogy majd tovább fogok menni, de az általános iskolát, amikor elvégeztem, és hát azért ott sok-sok élményt kaptam, mert Laci bácsival szerepelhettem először a Zeneakadémián, a Magyar Rádióban énekelhettem szólót ötödikesként, általános iskolásként, és aztán elkerültem a Svetics Katolikus Gimnáziumba.
Debrecenbe?
Igen, az egy óriási élmény számomra. Egy olyan kapaszkodó, ami mindenféle élethelyzetben megtart. Szoktam mesélni, hogy őrzök egy kincses ládát. Ebben nagyon szép idézetek és gyönyörű képeket őrzök, és hogyha valami nagyon nehéz, akkor ebből kihúzok egyet, és beragyogja az életemet. Ugyanaz a fény, amelyet én ott kaptam. Nagyon szerettem a nővéreket, hiszen tartásban, becsületben, szeretetben és tudásban is sokkal többet kaptunk, mint egy normális gimnáziumban. És én már akkor is a zeneiskolába jártam énekszakra, és aztán ott maradtam a konzervatóriumban, és szerettem volna Stuttgartba tovább menni oratórium szakra. De oda nem vettek fel, nem jött össze az a csere, hogy onnan küldtek volna egy leányt, és én mentem volna az ő helyére, és ez volt 1983-ban, és én akkor megnyertem egy Pest megyei népdalversenyt, és ez eldöntötte az utamat, és tudtam, hogy én nem mehetek el innen Veres Péter szavaival, nekem itt van dolgom.
Nekem nagyon tetszett az önnel készített egyik riportban az a mondata, hogy szolgálatos énekes vagyok. Mit ért ez alatt a kifejezés alatt?
Én a Teremtőt szolgálom, és az a legfontosabb, hogy az ember alázattal, hittel, nagy szeretettel és sok-sok fájdalommal, átalakított szenvedéssel énekelje ezeket az énekeket, mert ettől lesz igaz. Ezek az énekek tulajdonképpen már olyan formában az enyémek, hogy az én életemet élem, tehát azokat énekelem ki igazában. Én azt gondolom, távol áll a népdaltól és a magyar népénektől is a beleélés dolga. Inkább úgy fogalmaznék, hogy azonosulni kell ezekkel az énekekkel, és a tanítványaimnak is azt szoktam mondani, hogy azt tud igazán énekelni, akinek életében legalább egyszer már meghasadt a szíve. Azt tudja, hogy mit, miért énekel, és kiért vállalja ezt a küldetést. És ez egy csodálatos dolog, amikor az énekeken keresztül elmondhatom a gondolataimat, hogy én hogy is gondolom, és mindent elmondhatok, vagy ráirányíthatom a figyelmet arra, hogy hol is élünk, milyen ez az ország, miért kell most fohászkodni, és elmondhatom azt is, hogy ég és föld között, Isten és ember között óriási kapocs az ima, de ez magától nincs ott az életünkben, ezért minden nap meg kell küzdenünk. Kaptunk gyermekkorunkban egy hitet, de azért meg kell dolgoznunk minden nap, ki kell imádkoznunk a Szentlélektől ezt a kegyelmi állapotot, mert ez egy más állapot. Sokszor mondják, hogy megváltozik az arcom, amikor énekelek. Igen, mert én úgy érzem, hogy nem én énekelek, csak átengedem, átereztem magamon azt az üzenetet, amelyet akkor általam üzennek az égiek, és én nagyon boldog vagyok, mert azt gondolom, hogy ezek az énekek gyógyítják a lelkeket, és látom, hogy micsoda élmény az embereknek olyan magasságokba eljutni, ahová nem tudnak eljutni csak az énekeken keresztül. És hiszem azt, hogy az ének nem azért született, hogy néhányan énekeljék és sokan hallgassák, éppen ellenkezőleg az emberek kiénekelték magukból örömüket, bánatukat, és ezért tartom nagyon fontosnak megénekeltetni mindig a népet. Ugyanis talán már a 26. órában vagyunk, hogy visszatanítsuk ezeket a kincseket, amelyeket gyűjtöttünk, azokat a kincseket, amelyeket ajándékul kaptunk. Ezek nem a mieink, mi is csak használhatjuk, amíg itt élünk, de hát úgy néz ki, hogy nekem ez a dolgom, hogy ezeket a kincseket visszatanítsam, és ezt köszönöm ma is a Szent István Rádiónak, hogy így is lehet misszionárusként létezni és ezen az életúton haladni, hogy a rádió megérezte azt, hogy Az emberek most nem jutnak másként el, csak a médián keresztül ezekhez az énekekhez, ezek népi teológiai bölcsességek, ezek a szövegek, és ezekért harcolok, hogy legalább a fiatalok még meghallgathassák, az idősebbek pedig örömükre együtt énekelhessék az éter hullámaival.
Egészen biztos vagyok benne, hogy így is van ez. Ön valahogy úgy fogalmazta meg, hogy Isten végtelen jóságát közvetíti embertársai felé, és ne csak beszéljünk az énekekről, hanem javaslom most hallgassunk is a folytatásban egy szép Mária éneket az ön előadásában. Melyikre esett a választásunk?
Mária, Mária, kinyílt rózsa. Édesanyám nagyon szereti ezt az éneket. Sokat énekelte, amíg itt volt a földön, és sokat énekelhettem én is vele. Azt szerettem benne, hogy ezt a beszédes énekformát közvetítette ő, úgy énekelt, mint ahogy beszélt. És nincs ebben semmi nagy dolog az éneklésben, csak ki kell nyitni a szívünket és a szemünket, és engedni kell, hogy áradjon a fény, és felmelegítse a lelkünket.
Mária, Mária, kinyílt rózsa, néked zeng angyalok koszorúja, mennyei trónodról tekints le ránk, áldásodat várjuk, édes anyánk. Örvendez áldott szűz dicsőséges, mindenek felett szép ékességes. Boldognak mond téged, és magasztal, minden nép a földön, s minden angyal. Mária, Mária, kinyílt rózsa, mindnyájunknak te vagy, édes anyja. Fogadd el kezünkből e koszorút, melyet tiszta szívből betűrünk szent atyánknak. Küldje el áldását mindnyájunknak.
Milyen énekek azok, amelyeket ön elsősorban énekel? Milyennek mondható az ön repertoárja?
Népdalból indultam, tehát gyermekjátékdalok, népdalok, szókásdalok, és emellett azért mindig ott voltak az egyházi énekek. Én nagyon szerettem ezeket. Egyrészt hát remegek ezért a hazáért, ezt mindenki tudja. Minden egyes pillanatban elmondom, hogy nem igazán tűnődünk naponta azon, hogy a csodák nyelvét beszéljük, hiszen a legszebb nyelven dicsőítjük a Jóistent, és a legszebb nyelven fohászkodhatunk Máriához, aki az üzenethordozó, üzenetközvetítő, ő van legközelebb a Jóistenhez, és én tényleg értem az ő szavát. De mindenki érti, aki csendességet akar maga körül, és tud teremteni. Ez a baj, hogy a mai ember nem tud csendben maradni. Mindig zizeg, mindig hallgatni kell valamit, mert fél, hogy meghallhatja azt az üzenetet, amelyet akkor felé küldenek az égiek, és ez lenne a legfontosabb. Most én úgy látom, hogy egy befelé fordulás következik, és nekünk kell változni ahhoz, hogy megváltozzon körülöttünk a világ. Nekünk kell hitben és szeretetben mélyülni, és odafordulni a másik ember felé. Én arra biztattam mindig is a fiatalokat, hogy nézzék csak meg, micsoda gyönyörűségek ezek a kincsek itt körülöttünk, hiszen mint a költészet, olyan a magyar népzene, és milyen csodálatos dolog, hogyha valaki nem tudja kifejezni magát, és nagyon szerelmes például, és el tudja énekelni a szerelmének a belső érzelem világát. Egyrészt, másrészt pedig nem igen gondolkodunk valóban azon, hogy a csodák nyelvét beszéljük, és egyetlen egy nyelven sem kérdezzük meg, csak magyarul a másik embertől, hogy kicsoda vagy te. Benne van a kérdésben, minden ember egy megismételhetetlen csoda, és ezért kell egymást tisztelnünk és szeretnünk. És mindannyiunknak más és más a munkája és kötelessége, és így tudjuk egymást kiegészíteni. Nekem óriási élmény volt, amikor a népdalverseny után lassan bekerültem a Magyar Állami Népi Együttesbe. 1986-tól 10 évig voltam az Állami Népi Együttes szólistája, és nagyon-nagyon boldog voltam, amikor egy-egy turnén átéltük azt a csodát, hogy mi képviseljük tulajdonképpen ezt a kis csöpretarolt, áldott országot, a kultúránkat, mi mutatjuk fel minden este a közönségnek, és tulajdonképpen mindenhol áthúztunk egy piros-fehér-zöld örömet, és ezt a piros-fehér-zöld örömet a Mária énekekbe is belecsempészték az asszonyok. A virágja piros-fehér-zöld, és ezt boldogan, és mindig valami más hangsúllyal énekelték. Tehát ez fontos volt, hogy a haza az egyenlő az Istennel. A haza szeretet az nem lehet hit nélküli, nem lehet kizárni az Istent. Az a baj, hogy most elengedtük az Isten kezét, és abban a pillanatban, hogy egy kicsit lazábra engedtük, már a sátán ott van benn, és ő már dolgozik, bombázza szét a közösségeket, mert ott van az erő, ezt nem szabad hagyni. Ezért kell énekelni, és tegnap is, ahogy utaztam, Farkas Árpádra gondoltam, aki azt írja, hogy az ember csak mondja a magáét, mint akit nem vertek még szájon. Ha a vonaton vagyunk, ott kell evangelizálni. Ha a buszon, ott kell, ahol éppen adatik. És most már nem kell válogatni, nem kell csak a templomba menni azért, hogy az Istenről beszéljünk, hiszen ha bennem nem lakik az Isten, akkor én egy üres templomba megyek be, mert ott ő nem lakik, csak a szívekben.
Szűz Mária fontos szerepet és helyet tölt be az ön életében. Szűz Mária mellett van-e kedvenc védőszentje? Olyan védőszent, akihez folyamatosan imádkozik, akinek a segítségére mindig számíthat.
Én nagyon szeretem Szent Erzsébetet. Tulajdonképpen kicsi gyermekként egy picit talán óvatosan mondom, vagy hasonlítottam hozzá, vagy szerettem volna, mert a mai életemben is mindig szeretek valamit ajándékozni, és kicsi koromban is így volt, lehet, hogy az csak egy kő volt, vagy egy szép szívecske, vagy egy virág, de hogy valamivel örömet szerezni az embereknek, és látni azt, hogy az emberek arca kiderül, felderül, megváltozik, és igenis én ebben hiszek, hogy a szeretettel mindent megváltoztathatunk, és csak ebben hiszek, vissza kell térni az Istenhez, nincsen más utunk.
Az Énekkel dicsérlek Adventtől Adventig című lemezén két éneket is hallhatunk Szent István királyról, és mivel a Szent István rádióban beszélgetünk, ezért arról is ejtsünk néhány gondolatot, hogy Szent István mit is jelent az ön számára, miben lehet ő számunkra példakép.
Tartásban, becsületben, szeretetben, tisztességben, gerincességben, egyenes gerinccel járt Szent István, és tulajdonképpen ő már egy ag király volt, amikor felajánlotta a Szent Koronát Máriának, és az is nagy boldogasszonykor történt. Tehát valahogy úgy érzem, hogy egy közben járunk ő odafent, egy védő angyalunk. Én csak az ima erejében hiszek. Sokszor mondtam ma, vissza az Istenhez, és a hitben és a szeretetben mélyülni.
Oly sokszor megfogalmazta már, hogy Isten fényességét kell sugároznia, és erre is törekszik az ön által előadott dalokban, de szavakkal hogyan tudnánk leírni, mi az ön szakmájának, hivatásának, mesterségének a szépsége?
Nagyon nehéz megfogalmazni. Élőszóban, énekkel talán könnyebb lenne. Az ének az én életem mestergerendája. Talán így fogalmazhatnám meg. minden élethelyzetben énekelek, ha bánatom van, ha örülök, ha nem tudok valamit megfogalmazni, akkor jön az ének, és mindenre van valami. És az a szerencsés ember vagyok, aki sok-sok zenekarban énekelhetett, például az Egri Gajdos zenekarban éveken keresztül, 7 éven keresztül voltam énekes. Végtelenül hálás vagyok a zenekar tagjainak, hogy ezeket az éveket megélhettem velük együtt. Előtte is már nagyon-nagyon sok zenekarral dolgoztam, a Kozsók zenekarral, a Csürdöngölővel, Birinyi Józseffel és Széles Andrással, Szabó András irodalmárral, aki versmondóként jelen van az életemben még mindig, és hát sorolhatnám hosszan-hosszan ezt a sort. A turai énekmondókra nagyon büszke vagyok, akik az én tanítványaim, hiszen amióta énekelek, azóta tanítok is, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy visszaadjam ezeket a kincseket, amelyeket én örökül kaptam. Nagyon sokat tölthetek különféle búcsújáró helyeken, és ott hallgathatom nyugodtan az öregek énekeit szebbnél szebb változatokban, és hát ez egy akkora csoda, egy teológiai bölcsesség, minden érthető és világos mindenki számára, hogy ezeket meg kell őrizni.
Portréműsorunk mai vendége Mackó Mária, magyar örökségdíjas népdalénekes volt. Beszélgetésünk végén pedig hallgassunk ismételten egy szép Mária éneket az ön előadásában, mivel fejezzük be ezt a mai találkozásunkat.
Nem fejezhetjük be másként, mint egy fohásszal, Magyarország nagyasszonya, téged kérünk most szokogva.
Magyarország nagyasszonya, téged kérünk most zokogva, hozzád küldjük forró imánk, ne hagyd szegény hazánk. Szűz már mi csak néked panaszkodunk, térdre hullva sírva kérünk, szánd meg a mi szegénységünk. Magyarország nagyasszonya, a mi sorsunk bús mostoha, sötét az ég, aki néget, ne hagyd a te csak sírunk, csak zokogunk. Szeress minket, vigyázz rejánk, áld meg a mi édes hazánk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. 2025. április 26-ára tűzték ki Bódi Mária Magdolna vértanú boldoga avatását Veszprémben. Pápai üzenet a 10 év rózsafűzér Rimini terén kezdeményezéshez az üldözött keresztényekért. A Szent Egyet közösség vezetésével tárgyal a dél-szudáni kormány a fegyveres ellenzékkel. Vercse Márta Szent Évi sorozata. 6. rész. A 19. század jubileumai. 2025. április 26-ára tűzték ki Veszprémben Bódi Mária Magdolna vértanú boldoga avatását. Ferenc pápa május 23-án a Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma dekrétumának jóváhagyásával elismerte Isten szolgája Bódi Mária Magdolna vértanúságát, akit ezáltal hivatalosan is tisztelettel méltónak nevezhetünk. A Szenti Avatási Ügyek Dikasztériuma és a Veszprémi Érsekség közös döntése jegyében Bódi Mária Magdolna boldoga avatását 2025. április 26-ára szombatra tűzték ki Veszprémben. Az időpont jelentőségét nagyban emeli, hogy arra éppen a 2025-ös Szent Évben kerül sor. Ferenc pápa üzenete a 10 év rózsafűzér Rimini terén kezdeményezéshez az üldözött keresztényekért. A 2014-ben született közös rózsafűzér imádság az adriai tengerparti Rimini városa főterén a világ békéjét szolgálja. A kezdeményezés szervezője a Nazaret Bizottság az üldözött keresztényekért, melynek mostani augusztus 20-i közös imáján részt vesz Nicolo Anselmi püspök Rimini főpásztora. A közös rózsafűzér imádkozás Riminiben 2014. augusztusában kezdődött, miután az úgynevezett iszlám állam, az ISIS augusztus 6-án és 7-én Irakban erüldözte a ninivei síkságon lakó keresztényeket, akiknek jelenléte pedig egyidős magával a kereszténységgel. A közös rózsafüzérimát minden hónap 20-áján tartják. Tekintve az indulás nagy sikerére, a kezdeményezés egyre több olasz város terére átterjedt. A rózsafűzér ima különlegessége, hogy azt nem zárt helyen, templomban vagy egyéb közösségi helyen tartják, így az imának a kegyelmi hatáson túl nagy a tanúságtevő ereje is. A közös ima után gyűjtést tartanak, amelynek összegét elküldik az iraki és szíriai nehéz sorsú katolikus családoknak. A Nazaret Bizottság elnökének, Marco Ferrininek küldött levelében Ferenc pápa köszönetet mond azért, hogy tájékoztatták őt az üldözött keresztényekért végzett imádságukról, amely megkülönböztetett figyelemmel fordul immár 10 éve a szörnyi konfliktusok által sújtott országokban élő számos testvér és nővér felé. A Szent Atya osztozni akkor az üldözött keresztényekért folytatott, immár 10 éve végzett Mária imádság örömében, amelyen Nazaret Bizottság kezdeményezésére született és terjedt el immár a világ számos városában. A pápa hálásan köszöni tanúságtételüket, amelyel az igazságtalanság, az elnyomás, a gyűlölet és a kapcsiság által megsebzett népesség fájdalmával együtt éreznek, és kifejezésre juttatják szeretetüket és közelségüket irántuk. Napjainkban jobban, mint valaha, az egész emberiségnek szüksége van a béke örömhírére, aminek a megosztása minden keresztény ember közös hivatása. Ferenc pápa reméli, hogy mindazok, akik buzgó szívvel és lélekkel telve csatlakoznak az imádság pillanataihoz, továbbra is előmozdítják a mindenki iránti tisztelet, a befogadás és a befogadó testvérisek kultúráját, amelyben mindenki megízlelheti a közösség kenyerét és a szolidaritás örömét. A Szent Atya arra buzdít mindenkit, hogy kérjék a segítő szűzanya támogatását, hogy vegye őket köntösének oltalmába, és így támogassa őket a próbatételek idején. Ezekre a szándékokra küldi apostoli áldását, amelyet szívesen küld a bizottság tagjaira és mindazokra, akik részt vesznek a mostani évtized fordulón, továbbra is kérve, hogy imádkozzanak érte. Ferenc pápa, Kertő Szent Mártonházban 2024. július 25-én. A Szent Egyház közösség vezetésével tárgyal a dél-szudáni kormány a fegyveres ellenzékkel. Hűen az immár egy évtizedre tartó közvetítői szerephez a római Sant'Egidio közösség szakemberei tovább folytatják azt az áldásos tevékenységet, amellyel egy asztalhoz tudják ültetni az egymással szemben álló dél-szudáni feleket, és megpróbálnak mindent megtenni közös álláspontok keresésével. A dél-szudáni béke megteremtése reményének életben tartása érdekében magas szintű találkozót tartottak a napokban a római Szent Egyház közösség trastevereji székházában. A megbeszélése jelenben dél-szudán elnökének külön megbízottja, Albino Abug nagykövet, valamint a fegyveres csoportok küldöttsége és a Thomas Cyril tábornok vezette ellenzéki pártok, a SOMA és a kenyai kormány képviselői, köztük Lazarus Szombeivó tábornok, a tavaly május óta Nairobiban zajló tárgyalási folyamat, a Tumaini béke kezdeményezés vezetője. A dél-szudáni kormány és az ellenzéki csoportok vezetői között több hónapja tartó megbeszélésen a felek kifejezték azon szándékukat, hogy továbbra is a párbeszéd útján haladjanak előre az országot sújtó politikai válság egyetlen megoldásaként. A kormány és a fegyveres ellenzék képviselői azt is leszögezték, hogy az eltérő álláspontok kezelése csak kompromisszum és konzultáció révén oldható meg. Most hallgassák meg Vercse Márta Szentévi sorozatának 6. részét, amely a 19. század két jubileumáról szól.
A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. 6. rész. A Szent Évek történetét felidéző sorozatunkban elérkeztünk a 19. századhoz, amelyben a szokástól eltérően nem 4, hanem mindössze 2 jubileumot tartottak az Európában kialakult politikai helyzet miatt. Megszólalt a Szent Kürt, összehívja a keresztény nemzeteket. Mi teljesítjük kötelességünket, és nem félünk semmilyen veszélytől, hirdette az 1825-ös Szent Év pápája, 12. Leó, míg az 1875-ös jubileumot a Szent Kapuk megnyitása és bezárása nélkül tartották meg, miközben 9. Pius pápa a Vatikán fogjának tekintette magát. Az 1800-as évek első szentévére 1825-ben, a másodikra 1875-ben került sor, mindkettőt fél évszázad választotta el az előző jubileumtól. Az évezred fordulón azért nem hirdették meg a szentévet, mert 6. Pius pápa Franciaországban raboskodott és ott halt meg számüzetésben, Valence városában 1799. augusztus 29-én. Halálát követően a Giuseppe Albani bíboros dékán által összehívott bíborosi testület a velencei Szent György kolostorban gyűlt össze konklávéra, mivel Róma már 1796 óta francia csapatok megszállása alatt állt. Azonban még a konklávé megkezdése előtt megváltozott a politikai helyzet Rómában, a franciák ugyanis 1799. szeptember 19-én elhagyták az örökvárost. Szeptember 30-án Rómát a nápolyiak foglalták el, akik véget vetettek az 1798. február 15-én kikiáltott római köztársaságnak, a francia forradalmi köztársaság testvérköztársaságának, lényegében csatlós bábállamnak, amely a pápai állam egy részét is elfoglalta. A pápa választó konklávéra 1799. november 30-án összegyűlt 35 túlnyomó többségében olasz bíboros, 1800. március 14-én egyhangulag pápává választotta Luigi Barnaba Chiaramonti bíborost, aki a 7. Pius nevet vette fel elődje, barátja és polgártársa tiszteletére. Mindketten az észak-olaszországi Cesena településen születtek. Az új pápa csak júliusban vonulhatott be Rómába. A francia politikai események következtében kialakult helyzet nem tette lehetővé, hogy 7. Pius meghirdesse az évszázad első szentévét. A francia forradalom legyőzése után Napóleon Bonaparte tábornok magához ragadta a hatalmat, és a köztársaság első konzuljaként 1801-ben konkordátumot kötött a pápával az egyház és az állam közötti viszony rendezésére, elismerve, hogy a római katolikus apostoli vallást a francia állampolgárok legnagyobb része magáénak vallja, továbbá az egyezményben megerősítették az egyházmegyék új felosztását. A 19. század első jubileumára 12. Leó pápasága idején 1825-ben került sor, akinek elsődleges célja volt a keresztény civilizáció újraélesztése Rómában és az egész egyházban. A szentévet 1824. május 24-én a Quod hoc innuente kezdetű bullájával hirdette meg. Az előző évben 1823-ban megválasztott 12. Leó pápa az intrazigensek, vagyis a tántoríthatatlanok áramlatához tartozott. Határozottan ellenezte a forradalmi eszméket, és keményen fellépett a titkos társaságok ellen. Nem véletlen, hogy a jubileum kihirdetésével egyidejűleg az 1773-ban 14. Klemens pápa által feloszlatott, majd 7. Pius pápa által 1814-ben visszaállított jezsuita rendnek visszaadta a római kollégiumot és a Szent Ignác templomot. Az 1825-ös szentévben 12. Leó betegsége ellenére mindent megtett, hogy szorosabb köteléket teremtsen a pápaság és a keresztény nép között. Arra törekedett, hogy az egyház minden erejét bevonja az igaz hitet fenyegető tévedések elleni küzdelembe. A pápa a jubileumi évben 1825. március 13-án hirdette ki a Quo Graviore kezdetű bulláját, amely az előző pápák szabadkőművességet elítélő megnyilatkozásait felsorolva elítélte az összes okkult társaságot, tagjaikat kiközösítéssel sújtotta, leszögezve, hogy ez alól senki sem kaphat felmentést, kivéve tőlünk, a pápától, vagy az ideiglenes római pápától, kivéve, ha a halál pillanatában van. Meghirdettük a jubileumot, és a jubileumot meg fogjuk nyitni. Most megszólalt a Szent Kürt. Összehívja a keresztény nemzeteket. Mi teljesítjük kötelességünket, és nem félünk semmilyen veszélytől. Bármit mondjanak, a jubileumot meg kell tartanunk, hangoztatta 12. Leó pápa a kétkedőkkel szemben. Hűen az általa választott névhez, az oroszlán bátorságának jelképéhez leküzdötte a kúria aggodalmait, amelyek a napóleoni uralom miatt elszegényedett pápai állam költségvetése, a nehéz anyagi és politikai helyzet miatt merültek fel. Attól is tartani lehetett, hogy az egyházellenes titkos társulatok tagjai zarándoknak álcázva magukat zavart keltenek. Ezért volt rá szükség, hogy a pápa határozottan kijelentse, a jubileum mindezek ellenére meg lesz. A pápa világiasságtól teljes mértékben mentes vallási és egyházi jubileumot akart, amely távol áll mindenféle spekulációtól, pénzügyi számításoktól. Az anyagi gondok miatt elutasító magatartást tanúsítókat megnyugtatta, hogy a külföldről érkező szegény zarándokok ellátását szükség esetén magára vállalja. Bátorsággal felvértezve jöjjetek tehát ebbe a Szent Jeruzsálembe, ebbe a királyi papi városba, amely Boldog Péter szent székhelyeként a világ fővárosává vált, és nagyobb hatalommal bír az isteni vallás központjaként, mint földi uralomként, buzdította a világ keresztényeit 12. Leó pápa a Szent Évet meghirdető bullájában. Mivel a napóleoni idők kegyeletsértései miatt sok templom megrongálódott, 12. Leó pápa elrendelte, hogy a patriarchális bazilikákat és Róma összes templomát állítsák helyre, tisztítsák meg és hozzák olyan méltó állapotba, amely a katolikus világ fővárosának, a pápa székhelyének szent templomaihoz illik, mivel a városban különleges módon meg kell csodálni a vallás fenségét, pompáját és méltóságát, főként a közelgő szent év körülményei között. Úgy döntött, hogy előbbi állapotának megfelelően ad pristinum újjáépítik a Szent Pál bazilikát, amelyet 1823. július 15-éről 16-ára virradó éjszaka néhány óra alatt tűzvész pusztított el. 12. Leó a Szent Pál bazilika helyébe a zarándokoknak előírt látogatások számára a Tiberisen túli Mária templomot, a római Trastevere negyed bazilika minor rangra emelt Santa Maria templomát jelölte ki, amelynek a négy patriarchális bazilikához hasonlóan szintén van szent kapuja. Összesen mintegy 375 ezer zarándok érkezett Rómába, főként a pápai államból és a nápolyi királyságból a 19. század első szentévére, amelyet 12. Leó 1824. december 24-én este karácsony vigíliáján nyitott meg ünnepélyesen. A Szent Péter bazilika szent kapuját egy arany és ezüst berakásokkal művészien díszített kalapáccsal kopogtatta meg, elvégezve minden ősi rituális szertartást, mint például az ajtókeretek lusztrációját, megtisztítását. Miután megáldotta a szent kapu küszöbét, ünnepélyes körmenet élén lépett át rajta. Említésre méltó történelmi körülmény, hogy a szertartáson 12. Leót közvetlenül két leendő pápa segítette. Castiglioni bíboros, aki 8. Pius néven követte őt a péteri székben, és a 14 éves Gioacchino Pecci, aki elődje iránti tiszteletének jeléül a 13. Leó nevet vette fel, és aki 75 évvel később az 1900-as jubileum kihirdetésekor felidézte ifjúkori élményeit. A jubileum nagy csütörtökén a Szent Háromság testvérület zarándokházában 12. Leó pápa számos zarándokon elvégezte a lábmosás szertartását, majd a közös étkezésen ő szolgálta fel a levest. Mindezek az alázatos gesztusok hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a szent évben szokatlanul nagy volt a katolikus egyházba való visszatérések száma. 25 évvel később a Római Köztársaság eseményei és a 9. Pius ideiglenes számüzetése nem tették lehetővé a jubileum megtartását. A pápa 1874. december 24-én közzétett Gravibus Ecclesiae kezdetű bullájával hirdette meg a történelem 21. rendes szentévét, amely 1875. április 11-én vette kezdetét a szent kapuk megnyitása nélkül, mindössze a római papság jelenlétében. A jubileumot minden külső pompa és ünnepség mellőzésével tartották meg, mivel 1870. szeptember 20-án a Porta Pia áttörésével II. Viktor Emánuel olasz király csapatai elfoglalták Rómát, ezzel megdőlt a pápai állam, a rómaiak pedig népszavazás útján csatlakoztak az egységes Itáliához. 9. Pius bezárkózott a Vatikánba, és a Vatikán fogjának nyilvánította magát, nem folytatott tárgyalást a frissen alakult olasz állammal. Róma elfoglalásával lezárult Itália egyesítése. Az olasz állam és a Szentszék közötti viszonyt csak a lateráni egyezmény megkötése rendezte, amelyet 1929. február 11-én írtak alá a lateráni pápai palotában.
Bercse Márta Szent Évi sorozatának 6. részét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse. Jézus a Mátrában. Terméskő falvértezetében szürkén, majdnem fenyegetőn, égbe szúró háromszög fejjel áll a templom a hegytetőn. Várnak néznéd. Három falucska süvegeli az ort tetőt, a fakanál faragók népe, meg a szénégetők. Lent, lent a völgyben mind a három. Ide nem jő fel senki se. Egyszer évben, ha felsírallik falai közt a szent mise. Lent, lent a völgyben a kisember, a kis élet sír és sürög, fohászkodik a félig élő, és a haldokló nyöszörög. Pedig ha sír, pedig ha nótáz, ha elsőt, ha végsőt sóhajt, Jézus nevét formázza mindig, Jézust hív minden ember ajk. S ide hallom, csendül a csengő, csepp oltárokon odalen, három helyen mutattatik be az áldozat, a vértelen. Csendül a csengő, megy a Jézus, kapaszkodik a hegyen át, viszi a papa köves úton a beteg ember vigaszát. az emberész gondolta templom, ostyátlan virraszt a hegyen. A Jézus, mint a teljes ember, házhoz megyen.
Sík Sándor Jézus a Mátrában című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth Díjas költő, író, műfordító, irodalomtörténész, 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatalkorától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével, később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat, működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án hunyt el Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!